Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Varga kapisztrán atyával, ferences szerzetessel Esztergomban beszélgetünk, a ferences gimnázium tantermei, hálói üresek, hazamentek a diákok. Milyen gondolatokat igyekszik a családokkal, a szülőkkel, gyerekekkel megosztani kapisztrán atya, mint az iskola lelki igazgatója, és mint mentálhigiénés szakember, mert hát egy nem várt új helyzet, amikor az ország legkülönbözőbb részein együtt van a család, nem megtervezett, nem vágyva várt körülmények között, hanem rájuk szakadt az együttlét, hogy ne egymás idegeire menjenek, hanem profitáljanak belőle, mire kell fölkészülni, mire kell vigyázni.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Valóban nem várt helyzetekbe csöppennünk bele. Ezekben a napokban azzal szembesültem, hogy a járvány miatt nagyon sokan hirtelen úgy összezárva találják magukat otthon. Ez az együttlét azonban nem hozza meg azt az örömöt, hanem nagyon sokszor ilyen váratlan nehézségeket támaszt. Az öröm helyett sértődött visszahúzódás, az önfeledtség, már megint unalma, vidámság helyett legszívesebben elküldenénk a másikat. És ugye, hogyha most valaki figyeli már a híreket, akkor hallhat arról, hogy Kínában, meg az Egyesült Államokban is a karanténban lévők nagy számban adtak be a karanténfeloldásos után vállópereket. Azért, mert ez az idő olyan szoros együttlétet kíván meg az emberektől, amire korábban nem volt példa. Ezeket mi megtapasztaljuk például a karácsony táján, tehát ismerjük azt a jelenséget, amikor valami az ünnepi készületnek a csúcspontján egyszer csak valami hatalmas veszekedés tör ki a családban, vagy robban ki. De vannak egészen egyszerű dolgok, ki szeretnék egy kis írást felolvasni, ez Hetényi Varga Károlynak a Beszélgetés a Mesterrel című könyvéből van, ami hát 40 évvel ezelőtt, vagy még régebben jelent meg, csak de maga...
Igen, ez a Lölöttféle ima könyvnek a magyar verziója, emlékszem rá.
Azt mondja, a csatornát váltottam a tévén, amikor te nézni szeretted volna, zenét hallgattam, amikor neked fájt a fejed. Csapkodtam az ajtót, amikor te a szomszéd szobában aludtál, fölgyújtottam a villanyt, fölébredtél, nem tudtál újra aludni. Másnap álmos voltál, munkahelyen figyelmeztettek, mert mindent elrontottak, hagytam, hogy a pincéből egyedül cipelt föl a nehéz vödör szenet, s magad kínlódd a befűtéssel, utánad néztem, ahogy viszed kifelé a szemet, és továbbolvastam a verses kötetet, megjegyzéseket tettem a munkádra, semmi se tetszett, amit csináltál, idegeneknek panaszkodtam rólad, idegenek előtt rendre utasítottalak, s láttam, mennyire bánt a megszégyenítés, de nem szóltál. Barátaidat mogorva képpel fogadtam, éreztettem velük s veled, hogy nem érdekeltek, hogy jobb lenne, ha máshová mennétek beszélgetni, kínlódtál a matematika példával, fordítással, magadra hagytalak, összevesztetek valami, nem békítettelek ki benneteket. Összetörted a poharat, elrontottad a lemezjátszót, nyitva felejtetted, a csapot égbe hagytad, a villanyt elvesztetted, a lakáskulcsot, és én sohasem segítettelek ki a bajból, csak szemrehányást tettem, és elvettem kevés önbizalmadat is. Bosszantottalak szüntelen, mindennel és mindenkivel, a kislányjal, és akivel a múltkor a templom előtt beszélgettél. Ha hallgatsz, az a baj, ha megszólalsz, mondasz valamit, azonnal beléd kötök. Tehát miért? Amikor tudom, hogy nagyon szeretsz engem, és én is téged. És ez a de hát miért? Ez az érdekes nekünk, hogy mi történik velünk ilyenkor, miért viselkedünk úgy. Na most a régebbiek azt mondták, volt egy ilyen kifejezés, a Diabolus Festivalis, az ünnepi ördög, aki az ünnep körül settenkedik, de hát az a gond ezzel, hogy ez igaz is lehet, csak az, hogy hát mégiscsak mi veszünk össze, és hát van benne részünk. Na most ez a de hát miért, ez azért fontos föltenni ezt a kérdést, mert azért, hogy valami előtt, hogy tudjunk valamit tenni, először tudnunk kell azt, hogy mivel szembe kell tennünk, és ezért igyekszem egy pár pontban most először összefoglalni azt, hogy mi történt tulajdonképpen, mi változott meg, és ez milyen hatással van ránk. Ugye először is itt van, ezek nem ismeretlen dolgok, ezt mindenki jól tudja, csak azért jó így egybelátni, hogy van egy ismeretlen eredetű és hatású betegség, ami nálunk is járványhoz vezetett. Ez egy új helyzet, ilyen tapasztalata legtöbbünknek nincsen. Alapvetően megváltozik az életünk, annak a külső keretei, munkahely, munka, iskola, stb., de igazából nem tudjuk még azt sem, hogy mennyire. Megyünk még befelé bele. Életünk, mindennapi mozgásterünk, az a lakásra, a házra korlátozódik, fizikai kapcsolataink is nagyon sokaknak alapvetően a családra szűkültek, a munkánk, alkotó tevékenységünk, mindennapi rutinunk, az is egy csapásra megváltozott vagy megszűnt. És akkor a kapcsolati lehetőségeink, azok a családtagokon kívül nagyrészt virtuális kapcsolatokra korlátozódnak. Lehet, hogy úgy kell egy családnak 0-24-ben napokon át, heteken át együtt lenni, hogy erre nem volt évek óta példa, és lehet az is, hogy a lakás is szűk, tehát egy fizikailag korlátolt térben, vagy pedig egy ingerszegény, mindenképpen egy ingerszegény környezet. Na most itt ezeket azért kell látni, mert azt is tudnunk kell, hogy az emberi lélek az úgy működik, hogy ezeknek mindnek hatása van ránk. Milyen hatással vannak ezek ránk. Tehát ez, hogy ez a járvány és ez az új helyzet, ez mindenképpen egy ismeretlenség van benne, ami elbizonytalanít bennünket. Nem tudjuk, hogy mit kezdjünk a hírekkel, nem tudjuk, hogy hogyan reagálunk, nem tudunk, hogy mit csináljunk, tudunk-e valamit tenni, mert hát tudnánk, akkor megtennénk. Hogyan tudjuk a helyzetet megváltoztatni? És ilyenkor csapdában érezzük magunkat, amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk, és erre nagyon sokféleképpen reagálhatunk. Van, aki úgy tesz, mintha nem venne róla tudomást, és van, aki pánikba esik, van, aki túlreagálja a dolgokat. Az, hogy hogyan változik meg az életünknek a külső kerete, ez szintén elbizonytalanít bennünket, de ennél több történik. Nagyon szép idézetet szeretnék felolvasni. Azzal kapcsolatban, hogy egy alapvető egyensúly borul föl. Az otthon és nem otthon iskola munkahely másféle igényeket elégítheti ki. Az otthon inkább az intimitás, a melegség, a lehetek gyenge is helye, míg a munkahely, az iskola elsősorban a kreativitás, alkotás, kognitív tanulásé. A kettő ritmusos váltakozása önmagában is felszabadító. A csak otthon lét első pillanatban nagyon vonzó lehet, pihenés szabadságot ígér, de rövid időn belül érezhetővé válik a közös alkotás, az együttes munka, az ötletelés, a siker és a kudarc visszajelzésének hiánya, írja Sarkadi Kamilla. Pontosan erről van szó, hogy ennek az egyensúlya, vagy szinte a lehetősége borul föl, vagy szűkül be, és ráadásul ezek között, a keretek között kell fontos döntéseket hoznunk és meghoznunk, még hogyha nem ismerjük ezt kimondani, érezzük, hogy ezek lehetnek adott esetben életet, halált érintő kérdések is. Az is nagy kérdés, kinek és hányszor kellett az életében ilyen döntéseket meghozni? Ezek annyira kiemelkedő döntések is. Hála Istennek, hogy ritkán van ilyen az életünkben, de éppen ezért terhel meg bennünket. Mindez a szokásosnál sokkal jobban. Márpedig a lelki terhelésekre mindenki másként reagál, előbukkannak a gyengeségeink, előbukkannak a sebezhetőségeink, és előbukkannak olyan reakciók is bennünk, amiket egyébként tudunk jól kezelni, és tudunk jól kontrollálni, de ilyenkor az ilyen ösztönös, megszokott, tanult viselkedés mintákhoz nyúlunk vissza, nem is tudjuk ezt. És tulajdonképpen jön ez, amiről beszéltem még, az összezártság, ami adott esetben egy szűk lakásban egy emberre nagyon kicsi terület jut, vagy egy ingerszegény környezet, és ezt stressz helyzetbe hoz bennünket. Most a stresszel vele jár a félelem, és abból egy minden élőlény így működik, hogy abból vagy el akar futni, el akar menekülni onnét, vagy pedig agresszívvá válik. Na és akkor ugye ilyenkor lépnek életbe ezek a nem kontrollált viselkedés módjaink, és ilyenkor kezdünk el úgy viselkedni, ahogy magunk sem szeretnénk. És ilyenkor nem értjük se magunkat, se mást. És ilyenkor jön ez a kérdés, de hát miért? Amikor tudod, hogy szeretlek, és én is téged.
ami még ráadásul jöhet sok esetben sajnos, egy egzisztenciális fenyegetettség. Tehát ami lesz a munkahelyemmel, mi lesz a kölcsönömmel. Nagyon sok sérülékenységi lehetősége van szülőknek, és hát egész más a gyerekeknek.
Bizony, ezek alatt, amiket mondtam, ezek alatt ezt is értem, tehát, hogy a maga komplexitásában nem is fejtettem ki ezeket a tényezőket, nagyon fontosak ezek az aggodalmak is, és nagyon meghatározóak ezek is, és igazából azt látjuk, hogy összességében, ha úgy tűnik, hogy otthon maradunk, és otthon vagyunk, mégis nagyobb lelki terhelésnek vagyunk kitéve. Tésény Tíme írta itt a Magyar Kuríron megjelent írásában, hogy a pszichénk, a lelkünk kifejezetten erőltetett üzemmódban dolgozik. Erről tanúskodnak össze-vissza éjszakai álmaink, megmagyarázhatatlan szorongásaink, rossz érzéseink. És ezeket nagyon tapasztaljuk, és tudjuk nagyon jól. Teljesen mindegy, hogy ez úgy mutatkozik-e meg, hogy valaki zaklatottan alszik, vagy nem tud rendesen aludni, vagy mindig aludna. Hát ez ugyanaz a dolog, egyik embernél így, másik embernél úgy működik. És ez azt is jelzi egyben, hogy ez egy parancsoló szükség. És parancsoló szükségnek érezzük, hogy ezzel valamit kezdenünk kell.
Na de mit?
Na most mit tudunk kezdeni? A tényeknek a megváltoztatása az nem áll a hatalmunkban. Ez a vírus van, ezek a lehetőségek beszűkültek. Ami rajtunk múlik, az, hogy mi hogyan állunk hozzá. Ez a mi választási lehetőségünk, ez a mi hatalmunkban áll. Ez mindig így volt. Gyönyörűen ír erről egyébként Viktor Emmanuel Frankl, aki a mégis mondj igent az életben, és a többi ilyen, tehát az emberi elme az élet értelmének kérdései felé, amikor vizsgálódik, akkor pontosan ezt a választási lehetőséget, ezt adja meg végső szabadságunknak. Hogy rajtunk múlik, hogy hogyan. Na most a kérdés tehát, hogy mit kezdünk az elbizonytalanodásunkkal, életünk egyensúlyi helyzetének a fölborulásával, a szokatlanul ránk neheződő testi, lelki, szellemi terheléssel, félelmeinkkel, fölfölbukkanó türelmetlenségünkkel, agresszivitásunkkal, és ezen fog majd az múlni, hogy ez az új helyzet, ez az új állapot, az a javunkra vagy a kárunkra válik. Hogy épít vagy rombol bennünk is, meg a környezetünkben is. Tehát itt valami hihetetlen nagy tudatosságra van szükségünk, és azt kell mondani, hogy ez a kihívás ebben az állapotban. Napokat, heteket kapunk ajándékba. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele. Hogy amikor majd véget ér, többek leszünk-e, vagy kevesebbek leszünk. Javunkra vagy kárunkra válik. És amúgy is, ki tudja, hogy mikor kapunk még időt arra, hogy megcsináljunk, elolvassunk, együtt átéljünk valamit. Mire lesz ez az első, vagy mire lesz ez az utolsó idő? Nem tudjuk ezeket. És ezek hatalmas nagy kérdések, és éppen ezért azt gondolom, hogy két irányba tudnánk itt tovább lépni, hogy megnézzük azt, hogy mik lehetnek a helyes egyéni belső hozzáállásnak a szabályai. A helyes alatt azt értjük, hogy ami építő, ami nem romboló se a magunk számára, se a mások számára, és utána pedig megnézzük azt, hogy és közösségben vagy, és a családban, hogy hogyan tegyük mindezt építővé a családjainkban is. Az első ilyen alapelvként, ami tehát az egyéni, előrevívő, építő hozzáállásunk számára a legfontosabb az, hogy ne tagadjuk le, és ne bagatelizáljuk a nehézségeinket. Se a félelmeinket, se a bizonytalanságainkat, se a helyzetünket. El kell ismerni, hogy nehéz helyzetben vagyunk. Nyilván ezeket különbözőképpen szokták az emberek megoldani. Van, aki fütyűrészik, dalolászik, tréfálkozik nevet, ez is egyfajta feszültségoldás. Van, aki bepánikol, vagy szóval különböző módokon reagálunk ezekre, de el kellene ismerni, és ki kellene tudni mondani, hogy nehéz helyzetben vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy például, hogy a szülők a gyerekekre zúdítsák az aggodalmaikat. De azért a gyerekek se hülyék, nagyon jó antennáik vannak, és pontosan érzékelik, és leveszik a szüleiknek a feszültségét, sokkal jobb, hogyha nekik megfelelő módon mondja el mindenki, nem megijesztve őket, és nem is, de nem is gügyének nézve őket a maguk szintjén és életkorának megfelelően.
Eszembe jutott a Robinson történet. A hajó törött, nem csinált úgy, mintha nem történt volna a hajótörés, és hogyha van egy sziget, ami jelen esetünkben az a szűk környezet, ami adott, hát ott kell berendezkednünk, hogy a jobb időkre átmentsük magunkat.
Így van. Ehhez kapcsolódik aztán rögtön a második, mert amikor kimondom, hogy milyen helyzetben vagyok, akkor tovább tudok lépni, és ez egy másik parancsoló szükséglet, hogy figyeljünk magunkra. Ez nem önzés. Nem önzésből kell magunkra figyelni, és itt a figyelmet nem úgy értem, hogy szüntelenül tükör előtt álljunk, vagy valahogy nem, hanem hogy szánjunk időt magunkra, legyen csak magunkra szánt időnk, minden körülmények között. Azért, hogy a mieink számára azok lehessünk, akiknek nekünk lennünk kell. Amikor Jézus azt mondja, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, akkor egyben azt a kérdést teszi föl, mint hogy valaki ezt megfogalmazom, hogy de hát honnét vegyen szeretetet más számára az, akinek nincs szeretete saját maga számára sem. Tehát itt félreértés ne essék, nem önzésről van szó, hanem arról, hogy az a fajta helyes szeretet, amiről Szent Pál is egyébként ír, de hát hol van az, aki a saját testét gyűlöli, amikor a házastársakról ír, és pont ilyesmiről ír, azt teszi lehetővé, hogy én stabil vagyok, hogy én rendben vagyok magammal, és ezért tudok aztán másfelé is hajolni, vagy megnyílni. A harmadik az ehhez hasonló, ez az, hogy merjünk emberek maradni. Ez egy nagyon lényeges dolog, kapcsolódik egy kicsit az elsőhöz, tehát olyanok, akik a családjuk körében lehetnek például gyöngék, vagy lehetnek fáradtak.
És a gyöngeségeiket ne próbálják úgy álcázni, hogy az már szorongáshoz vezet, nem?
Így van. Tehát, hogy de hát hol legyünk otthon, ha nem otthon? Hol legyünk azok, akik vagyunk, ha nem otthon? Az nagy baj, hogyha nem engedheti meg magának valaki, és ez persze nem azt jelenti...
Az nincs is otthon.
Igen, az nem tud otthon lenni, és ez nem azt jelenti persze, hogy olyan dolgokat tegyünk meg, amiket a házastársunk vagy a családunk nem bír elviselni. Tehát itt nem az együttélés szabályainak a fölrúgásáról van szó, hanem egész egyszerűen az, hogy például azt mondtad, hogy most fáradt vagyok, nem szabad, hogy kizsigereljük magunkat. Semmire se hivatkozol, hogy most bezzeg, ráérek, most ezt meg fogom tudni tenni. Tehát, hogy a Tésenyi Tímea írta ebben a Magyar Kuriban megjelenő cikkében, hogy...
Milyen Tímea?
Tésenyi Tímea a Sate Mentál Intézetének az adjunktusa. Régi munkatársak vagyunk vele, és pont egy olyan pszichológiai fogalomról beszél, hogy az elég jó anya. És hogy az, hogy elég jó anyának, elég jó apának lenni. Olyannak, aki jó, de nem ül rá a jóságával, a gondoskodásával, a perfekcionizmusával másra, és lehet, hogy ez a gyerekeknek is jót tesz, hogyha nem a maximalizmus felé hajtjuk őket. Azután ehhez kapcsolódik az is, hogy ne akarjunk mindent most bepótolni. Ne akarjunk mindent most megoldani, mégpedig azért, mert pihennünk is kell, mert nagy terhelés van rajtunk. Ez egy olyan fontos dolog, hogy nem mindenki érzi ezt, csak nem tud vele mit kezdeni. Tényleg meg kell találni a pihenésnek a formáit, és azután az ötödik, amit mondanék, hogy törekednünk kell arra, hogy az új körülmények között is megteremtsük az életünknek az egyensúlyát. Mire gondolok? Egyedüllét, közösségi lét, munka, pihenés, szellemi, fizikai munka, csend, beszélgetés, hírek olvasása, tájékozódás, befelé fordulás. Tehát, hogy ezek borultak föl, a család és a munka, de tulajdonképpen ezt kell megtalálni. A hatodik az, hogy az erőforrásainkat fedezzük föl, és éljünk belőlük. Nyilván nem minden ember tudja azt, hogy ő miből vagy kitől, vagy honnét él, hol vannak az ő életének a forrásai. Ezeket megtalálni alapvető fontosságú dolog, ha valaki éppen nincsen tudatában. Tessék bepótolni, tessék megnézni, hogyan találunk rá. Úgy, hogy megkérdezem, hogy de hát mi ad nekem, mi az, amiben én például el tudok merülni. Ha nem tudnék most olyat mondani, mi az, ami régen volt? Emlékszem rá, egyszer egy felnőtt csoportban tettem föl ezt a kérdést, hogy ti is mivel játszottatok ti, amikor gyerekek voltatok? És valami elképesztő módon másfél órán keresztül kezdték mesélni, szinte újra gyerekké válva, hogy és te nem ismeritek ezt a játékot, és nem tudjátok, hogy hogyan? Vagy a másiknak az, hogy rajzol, fest, színez, barkácsol, főz, verset ír, tehát egy rengeteg ilyen dolog, és hát természetesen ideértjük az imádságot is, amikor az életet, és nem a szavaknak az elmondásáról beszélek, hanem arról beszélek, hogy a létezésemet azt kapcsolatba hozom az Istennel. A hetedik az, hogy legyen emberünk. És ez azt jelenti, mint ahogyan olvassuk János evangéliumában, hogy Jézus meggyógyítja Betesda fürdőben azt a béna embert, és amikor megkérdezi, hogy miért fekszel itt így, és azt mondja neki, hogy mert nincs emberem, aki levigyen, amikor mozgásba jön a víz. És itt a felebarátnak, az embertársnak a szükségessége ahhoz kell, hogy legyen egy olyan ember, akinek ki tudjuk önteni a lelkünket. És itt félre ne értse senki. Ez adott esetben lehet, hogy csak annyit, jaj, de fölbosszantott ez vagy az. És itt megint életbe lép az, amit olvastunk, hogy de hát miért, amikor tudom, hogy nagyon szeretsz engem, és én is téged. És itt van, hogy el tudják mondani a házastársak is egymásnak, van, hogy a gyerekek is el tudják mondani a szülőknek, vagy adott esetben a szülők gyereknek, de nem biztos, hogy ők lesznek azok. És ez, hogyha ez normális keretek között történik, ez nem ahhoz vezet, hogy szétveri a házasságot, szétveri a gyermek-szülő kapcsolatot, hanem az, hogy egy kicsit megkönnyebbülhet valaki olyan módon, hogy kiadta a gőzt. És akkor nem arra fog menni, és akkor nem az történik, amit szoktunk mondani, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban. Tehát mindig elfelejtjük megkérdezni, és mi volt az előző 100 vagy 1000 csepp? Mi töltelt meg a pohár? Mindig csak az utolsóra figyelünk. Na most éppen ezért kell időnként ezeket szépen engedni. Na, ezek lennének azok, hogy mik lehetnek azok a hozzáállások, azok az egyéni belső hozzáállásaink, tehát még egyszer ezeket összefoglalnám. Ne tagadjuk le és ne bagatelizáljuk a nehézségeinket, el kell ismernünk, hogy nehézségekben vagyunk. Másodszorra figyeljünk magunkra, legyen magunkra szánt időnk. Harmadszorra merjünk emberek maradni, akiknek vannak gyöngeségei is. Negyedszerre ne akarjunk mindent most bepótolni és megoldani. Ötödszörre teremtsünk egyensúlyt az életünk megváltozott körülményei között is. Hatodjára éljünk erőforrásainkból. Ha nem ismerjük, akkor fedezzük föl őket, és hogy legyen emberünk, akinek ki tudjuk önteni a lelkünket, hogyha ez szükséges. Ezek azok, amik egyéni szinten, de természetesen építővé kell tenni ezt a szituációt a nagyobb közösség, a család szintjén is.
Köszönöm Varga Kapisztrán atyának a gondolatait, a járvány rendkívüli körülményeket, helyzeteket eredményez valamennyiünk számára, és jó, ha megtanulunk együtt élni az új helyzettel, és kiaknázzuk az előnyeit, és elkerüljük a veszélyforrásokat. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, és vírusmentes, személyes találkozást is, amikor maszkmentesen tudunk egymással beszélgetni. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.